Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istent az új énekesüzet 43. énekével. Eljöttem, Istenem, imádni szent neved. Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása. Jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Mózes második könyvéből, a 28. részből, az első 12 verset olvasom. Te pedig hívasd magadhoz Izrael fiai közül testvéreidet, Áront fiaival együtt. Ők legyenek a papjaim. Áron, valamint Nádáb, Abihu, Eleázár és Hámár. Áron fiai. Csináltass szent ruhát testvéreidnek, Áronnak, hogy méltóság teljes és ékes legyen. Beszélj minden hozzáértő emberrel, akiknek művészi képességeket adtam, és készítsék el Áron ruháját, hogy papommá szentelhető legyen. Ezeket a ruhákat kell elkészítenetek, a hósent, az efódot, a palástot, mintásköntöst, süveget és övet. Készítsenek szent ruhákat testvérednek Áronnak és fiainak a papi szolgálathoz. Aranyat, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lemfonalat használjanak hozzá. Az efódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsin fonalból és sodrott lemfonalból művészi szövéssel készítsétek. Két egymáshoz érő válrésze legyen a két végén, hogy összekapcsolható legyen. A rajta levő övet, amelyel megkötik, ugyanabból készítsék. Aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonálból és sodrott lemfonálból. Azután fogj két ónixkövet, és vésd rájuk Izrael fiainak a nevét. Hatnak a nevét az egyik kőre, a másik hatnak a nevét a másik kőre, születésük szerint. Vésnöki munkával, ahogyan a pecsétgyűrűt vésik, úgy vésed a két kőre Izrael fiainak a nevét. Köröskörül aranyfoglalattal készítesd azokat. Azután tedd a két követ az efód váll részére, az Izrael fiaira emlékeztető kövekül. Hordozza Áron a nevüket a két váll részen, emlékeztetőül az Úr előtt. Imádsággal válaszoljunk Istennek erre az igére. Imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. Köszönjük, hogy most mi is azért jöttünk így, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy veled akarunk találkozni. Köszönjük azt, Urunk, hogy már az Ószövetség népének is olyan találkozót készítettél, olyan jelképeket adtál, amikben még jobban kiábrázolódik a te hűséged, a te hordozó szereteted. Köszönjük, hogy ahogyan a pap hordozza az Izrael fiainak, törzseinek a neveit, úgy mi is be vagyunk vésve a te markodba, a mi neveink is. Köszönjük, Urunk, hogy te is hasonlóan gondolkodsz rólunk, számon vagyunk tartva nálad. Köszönjük, Urunk, hogy most így jöhetünk eléd, hogy tudsz rólunk mindent, hogy te ismersz minket, és köszönjük, Urunk, hogy benned van a megbocsátás, az elfogadás, és bármivel is jöttünk, eléd bátran kitárhatjuk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg Gábort, hogy az igét hirdeti közöttünk, és áld meg minket is, ige hallgatókat, hogy megkapjuk azt, amire szükségünk van, a bűnöknek a bocsánatát, a felszabadító üzenetet, a te igédet, a gyógyító jelenlétedet. Kérünk, Urunk, hogy támogass minket szent lelkeddel. Jézus nevében hallgass meg. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket a 234. dicséretünk éneklésével. Isten szent lelkét hívjuk, kérjük Isten áldott szent lelkét. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitét, hogyha jön a vég, óra mellénk álljon, hazatérésre készen
Istennek igéjét, amelynek alapján szeretnék evangéliumot hirdetni. Máté írása szerinti evangéliumból olvasom a 23. fejezet 23. és 24. verséből. Az Úr Jézus Krisztus szavai, ezek a bizonyos jaj mondások. Elgondolkodtam azon, hogy milyen érdekes, hogy a boldog mondásokat gyakrabban elővesszük, a jaj mondásokat ritkábban, de hát ez is fontos. Hallgassuk meg nyitott szívvel, figyelemmel az igét. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy most itt a jelenlévők éppen milyen lelki állapotban érkeztek meg, érkeztetek ide. Nem tudom, hogy kinek milyen öröme, bánata, terhe van éppen, csak úgy próbálom magam beleélni, hogy ha valaki olyan-amolyan állapotban érkezik, mit tud kezdeni egy ilyen felolvasott igével? Vajon nem rémisztő egy kicsit, hogy rögtön így az arcotokba vágom, hogy jaj, nektek képmutató, írástudók, farizeusok, hát ez nem túl barátságos alaphang. Meg egyből kapcsolhat is az ember, kikapcsol, hogy ez nem nekem szól, nem vagyok farizeus, nem vagyok képmutató, nekem más bajom van, nekem most valami fáj, valami hiányzik, most keresek valamit, ez nem nekem szól. De lehet, hogy még ennél elrémisztőbb volt az Ószövetség ige szakasz a lekció, a szent papi öltözék, a különböző színű fonalak, karmazsin fonál, az ember, ha olyan rossz kedve van, ezektől már le tud lombozódni, meg az éfód, mi közön van nekem ezekhez a dolgokhoz, lehet, hogy nem is tudom pontosan, hogy mi, micsoda. Én abban hiszek, ha ezt így bevezetőnek mondtam, már sejthetitek, hogy hova akarok kiukadni, én abban hiszek, hogy a Szentírás minden része így vagy úgy rejtettebben, vagy nyilvánosabban, de az Úr Jézus Krisztus kegyelmét, a benne megvalósuló isteni szabadítást, azt mutatja meg valamilyen formában, és hát szeretném, hogy a mai Isten tiszteleten ebben az ige hirdetésben is valahogy ez jönne elő. Hát akkor beszélgessünk egy kicsit a képmutatásról, hogy ugye megint fölteszem a kérdést, hogy nekünk szól-e ez az ige. Mindenféleképpen biztos vagyok benne, hogy nekünk szól. Egy kicsit most messzebbről indulnék. Az a tény, hogy beszélhetünk képmutatásról. Ez a szó a Bibliában ami olyasmit is jelent, hogy színjáték, hogy valamit eljátszok. Na most eszembe jutott az, hogy nem vagyok nagy színház látogató, de az életemben volt néhány nagyon megrázó, gyönyörű, szép színdarab, dráma, az egyiket majd mindjárt emlegetni is fogom, és én úgy gondolom, hogy akkor jó egy színdarab, vagy akkor hiteles egy színészi játék, hogy amit ő ábrázol, az valóság. Nem ő az a színész, igen, de kőkemény valóság, amit ő elénk hoz, attól válik igazzá, jóvá, valódivá az előadás. Na most hogyan is értem ezt? Ha lehet beszélni képmutatásról, akkor ebben ugye az van, hogy létezik valami jó is, amit mi el tudunk rontani. Ha van képmutató vallásos élet, akkor kell, hogy legyen, dolgok logikája szerint, egy normális, tiszta, igazi, egyszerű, élő istenhit is, amit el tudunk rontani. Elszomorító, hogy mi ezt témában is tudunk rontani, elszomorító, ugyanakkor vigasztaló, hogy tart az Isten kegyelme, és minden figyelmeztető szó, minden olyan ige, ami úgy kezdődik, hogy jaj, abban benne van a kegyelem is, mert ha ezt meghallgatjuk, kaptunk rá időt, lehetőséget, akkor az Isten kegyelmi meghívása, hát van időm rajta gondolkodni, van időm rajta változtatni. Tehát a képmutatásban a gyönyörű örömüzenet az, hogy akkor, ha valamit így lehet színlelni, megjátszani, az bizonyítja, hogy akkor valahol van egy, az, ami igaz, ami élő, ami tiszta. És akkor most hadd emlegessem a színdarabot, egy kicsi példának előhozom, hogy ezt a gondolatot világosabbá tegyem. Júlia, az a cím a színdarabnak. Sok évvel ezelőtt a gyülekezetben többen ezt együtt is megnéztük, meg könyvben is lehetett kapni. Ki volt ez a Júlia? Viski Ferenc, néhai lelkésznek a felesége, őróla többször szoktunk példálózni. Őt Romániában 56 után elítélték, és 22 év fegyházbüntetést kapott. Miután a férjét elvitték, a feleséget, a 7 gyermekkel, kicsi gyermek, a legkisebb az 5 éves volt, a 7 gyermekkel őket elvitték kényszer munkatáborba, a Duna-deltára dolgozni. És évek teltek el, és a feleség semmit nem tudott a férjéről, hogy él, vagy meghalt. Akkoriban ebben a szituációban ugye ez egy reális veszély volt, semmit nem lehetett, hogy könnyen meghaltak az emberek ezekben a börtönökben. Semmit, teljes hírzárlat volt, semmit nem tudott a férjéről. Képzeljétek el, hogy micsoda reménység kellett ehhez. És egy több év után egyszer meglátogatta őt egy hivatalos küldött, egy ügyvéd ott a munkatáborban, és kezdett te faggatni, hogy hogy érzi magát, milyen tervei vannak, szeretne szabadulni majd a gyerekekkel együtt ebből a táborból, és jó hírt hozott, mondta a hivatalos, nem sokára jön a szabadulás. Csak ezt a papírt alá kell írni, és letett az asztalra a papírt, és a feleségnek, Juliának a szeme rátévett a papírra, és mit olvas rajta, az egy hivatalos nyilatkozat volt, hogy ő a táborról való szabadulás után rögtön beadja a válóperes keresetet, el fog válni a férjétől. Egy ilyen papír az rossz hír, de a rossz hír valami nagyszerű tartalmat közvetített, amit egy pillanat alatt ez az Isten lelkének a csodája volt biztos, Júli asszony, na, leesett a tantusza, ahogy mondtuk az én fiatal koromban. Egyből tudta, hát ha el kell válnom tőle, az mit jelent? Az nagyon jó, akkor él. És elkezdett kacagni vidáman, azt hiszem összetépte a papírt, nem emlékszem pontosan, és nevetett, él a férjem. Ezt a példát miért mondom? Megint a képmutatásra visszatérve, hogy kellemetlen, ha rájövök, hogy én vagyok a képmutató. Nehéz, hogyha a másik figyelmeztet rá. Nehéz téma, nem mindig szeretjük. De milyen jó mégis mondom, hogy ez a téma van, hogy ez szóba kerül, az Úr Jézus is szóba hozta, nem véletlenül, ott már ez az utolsó szakasz a földi működésének, itt már a tanítványképzésnek, ezek már a felsőbb osztályait, már készül a halálra, a búcsúra, a nagy megváltó eseményekre. Milyen jó, hogy ezekről beszélhetünk, mert ismétlem magam, de már többet nem fogom. Ha van képmutatás, akkor az azt jelenti, hogy akkor van valami más, és ezt a mást kellene nekünk megtalálnunk. A következő téma, vagy vázlatpont, amit így megosztanék veletek, hogy kicsit beszélgessünk a címzetek, hogy kiről szól ez a jézusi figyelmeztetés, írástudók és farizeusok. Azt hozzáteszem, hogy az írás magyarázók szerint, én ezt elhiszem nekik, írás magyarázók szerint ezt a most előbb felolvasott, együtt meghallgatott figyelmeztetést, ezt a tanítványi közösségnek mondta, a tanítványok kiképzésének volt egy része, és úgy hivatkozik, hogy vigyázzatok a farizeusok szellemiségére, más helyen is az evangéliumban. Az Úr Jézus többször eligazítja a tanítványokat, itt tisztázunk, hogy nem a farizeust, mint embert ítéli meg, hogy az ilyenekkel szóba se álljunk. Ez egyfajta lapos törvényeskedés, ezt mi tudjuk gyakorolni emberek, de ő nem ezt mondta. Sőt, ha figyelmesen olvassuk az ide vonatkozó részeket, azt is látjuk, hogy a farizeusi hivatástudat, tevékenység az roppant nagy értékeket hordozott magában, és az ellen sem beszél a megváltó, hanem egy bizonyos csavar, egy céltévesztettség ellen beszél. Ezt szeretném egy picit kifejteni, ezt kérem a türelmeteket. Kik voltak az írástudók és a farizeusok? Az írástudók az a társadalmi rétege volt a kiválasztott népnek, akiknek a feladata volt az írások tanulmányozása, az írások magyarázata, az a megőrző, hagyományőrző munka, hogy az írások megmaradjanak hiba nélkül, még a másolások is rendkívül nagy műgonddal történtek. Tehát ez a fajta értelmező, megőrző munka, és ennek egy rokon tevékenysége a jog értelmezés, a joggyakorlás, hiszen az ő jogrendjük az írásokból merített, és ez az írástudók dolga volt ezt művelni. A farizeusok pedig, a másik csoport, Jézus együtt említi őket, a farizeusok pedig egy kegyességi irányzat. Kegyességi irányzat ma is van, sokféle, ami református egyházunkban is sokféle kegyességi irányzat van, néha nem is egyszerű dolog szót érteni egymással, régen is volt. Kegyességi irányzat volt tehát a farizeusság, ugyanakkor egy nem teljesen mai értelemben, de mégis azt mondom, hogy egy politikai párt is volt, mert programjuk volt a társadalomra vonatkozóan, a népre vonatkozóan. Mi volt ez a program? Ugye az ő elképzelésük az volt, ami, hát ítéljétek meg, hogy jó vagy rossz elképzelés, hogy a választott nép legyen teljesen az Istené. Abból az ilyen-olyan állapotból teljes erejükkel, lelkesedésükkel, buzgóságokkal próbálták a népet kiemelni, hogy legyetek az Isten népe. Hát azt hiszem, hogy ez egy jó szempont. Vajon mi mennyire buzgolkodunk a mi népünkért? Tudom, hogy nem teljesen ugyanaz a választott nép és egy másfajta nép, mint a mi népünk, de a hitéletünk soha nem maradhat meg egyéni személyes keretek között, hogy magam kis hitéletével foglalkozom, meghitt kis csoportokban összebújunk, egymás lelki gondjait megosztjuk, aztán kifelé egy lépésünk nincs, egy könycseppünk sincs a többiekért. Ez egy zsákutca, megint az Úr Jézusra kell hivatkozni, ő tudott sírni a népe miatt. Tehát ilyen kollektív oldala is van a hitünknek. Tehát ez is jó a farizeusi gondolkodásban, a szellemi munkálkodásunkban. Hát olyat is érdemes megemlíteni, utána olvastam, én is rácsodálkoztam. Például az iskola kötelezettség, legalábbis ugye abban a korban a fiúk számára, Krisztus előtti első században már a farizeusok elérték azt, hogy minden zsidó fiúnak meg kell tanulni írni, olvasni. Ez döbbenetes, több mint 2000 éve. Ez is jó dolog. Mi az, amit ők elrontottak? Hát úgy lehetne röviden összefoglalni, hogy az élő kegyesség, ami az élő kapcsolatom az Istennel, ami a folyamatos, az Isten kegyelméből való táplálkozásom, a napi táplálkozásom, ahelyett ők, mintha egy ördögi váltó elterelte volna őket, különböző vallásos előírások, szabályok, törvények, kiegészítő törvényeinek a kiegészítő törvényei, ez a bonyolult rendszer, ebben az irányban mentek el, tehát az élő kegyesség helyett egy szőrszál hasonlató törvényeskedő szabály dzsungelben való fontoskodás. Jó szándékból tették, mert azt gondolták, hogy megkönnyítik az egyszerű ember dolgát, hogy az élet minden területére pontosan szabályokat adnak. Ha ezt csinálod, jó úton jársz, akkor megtartod a törvényt, az Isten népének méltó tagja leszel. És valahol mégis egy tragikus céltévesztés. Megpróbálom akkor ezt a témát is összefoglalni. Tehát a farizeusi gondolkodással van bajunk, ettől kell óvakodni, a farizeusok kovászától kell óvakodnunk, nem önmaguktól, nem az embertől, és nem az eredeti céloktól, mert valamit tanulhatunk is tőlük. Nagyon érdekes, ahogy az Úr Jézus fogalmaz, ugye megadtok a tizedből mindent, ez is a szabályrendszer, hogy még a kis fűszernövényekből, akit mennyi kaprot használhattak az ókorban egy évben, nem tudom, magunkra gondolok, néha kapros lepény, tökfőzelék, de abból is megadjuk a tizedet. Ez önmagában nem rossz, ha valaki ennyire komolyan veszi a formát, a törvényt, na de nem ez ment meg, és különösen ami a nagy baj, ahogy itt az Úr Jézus fogalmaz, elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Milyen szép, finom, egész pontos megfogalmazás, hogy ezeket a fontosabbat, a lényegebbet kellene cselekednünk, és azokat, a kevésbé fontosabbakat nem elhagyni, nem megfeledkezni róluk. Van, amit nem látunk a szemünkkel, biológiai szemünkkel, nagyon gyakran ott van a lényeg, ami a szívben van, ami a kegyelmi kapcsolat az élő Istennel. Azt nem látjuk, a gyümölcseit időnként tapasztaljuk, látjuk, de hogy mi zajlik az én szívemben, a te szívedben, azt mi nem tudjuk látni, ellenőrizni. Ő odafönn tudja. De vannak a hitéletünknek, a vallásos életünknek látható területei, sokkal kisebb jelentőségűek, nem annyira fontosak, de azt mondja az Úr Jézus, hogy azokról sem szabad megfeledkezni, azokat sem szabad elhagyni. Mire gondolok, néhány mai példát szeretnék felhozni. Sokszor szembeállítják azt, hogy na most hívő vagy, vagy vallásos. Értem ezt a szembeállítást, mert amikor így beszédben vagy írásban megkülönböztetjük, akkor ugye arra gondolunk, hogy aki vallásos, arra szoktuk ezt mondani, aki egy hagyományrendszert követ, de nincs meg az az élő belső tartalom. De mégse szeretném egymás ellen fordítani ezt a két fogalmat, hanem azt kérdezném meg, hogy lehetünk-e hívő emberek, élő kegyességet gyakorló emberek úgy, hogy nem vagyunk vallásosak. Mert mi a vallásrendszer? Hát egyfajta szokásrendszer, egyfajta, és lehet, hogy ez félreérthető, de mégis kimerem mondani, egyfajta hagyományrendszer, egyfajta keret. Hát az is egy keret, az is vallásgyakorlat, hogy 10 órakor ide jövünk. Nem megy folyamatosan egy istentisztelet, és spontán érkeznénk, és akkor az igehirdető itt ülne, és kinek hogy adja a lélek. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Szentlélek adja, de mi ezt is meg tudjuk fogalmazni. Az úgy nem megy. Kell, hogy legyen valami keret, egy rend. Hagyomány az is, hogy szól a harang. Nem üdvösség kérdés, természetes, de valami szép és jó van benne. Segíthet, bizonyos szinten segíthet az is, hogy a lényeghez eljussunk. Fiatal koromban, amikor itt elkezdődött ez a káposztás megyeri misszió, én nagyon lelkesen, igazi fiatal lelkesedéssel, én eléggé hagyományellenes voltam, és egyszer egy beszélgetésen egy bölcs sokunk által ismert egykori lelkész kérdezgetett engem, és én nagy lelkesen mondtam, hogy itt aztán semmi hagyomány. És olyan aranyos szelítsége engem egy kicsit lehiggasztott, hogy hát Gábor, azért nézd meg, ami jó, ami szolgálatba fogható az evangélium szolgálatába, az kár kidobni, mert arra szükségetek lesz. Ami ellenkezik az evangéliummal, ami akadály, ami a missziót lefékezi, akadályozza, az dobjátok ki bátran. Tehát ilyen értelemben a mi életünkben is számtalan ilyen látható, kevésbé fontos, de nem elhagyó, elhagyható tényező van. Ezt a csodálatos egyensúlyt kellene megtartanunk, és hát én hiszem azt, hogy az Isten igéje, az Isten igéjét érthetővé tevő, magyarázó, szent lelke szépen elvezet bennünket, útkeresésekkel, botladozásokkal együtt, ennek ez a természete. Eszembe jut egy kép, egy kertészeti példa, a kertben az öntöző, tömlő, magyarul slag. Nem az a lényeg, hanem a víz, ami benne folyik. De azért nem elhanyagolható a keret, az eszköz, mert különben pocsékba megy a víz. Pár évvel ezelőtt vásároltam egyik szakáruházban egy ilyen tömlőt, és nagyon örültem, mert rendkívül olcsó volt, egy nagy ázsiai ország készítette, és azóta is kínlódom vele, mert hol itt lyukad ki, hol ott lyukad ki, állandóan megtörik, mindig leesik a csapról, nehezebb vele öntözni. Valahogy így vannak a kevésbé lényeges külső dolgaink, hagyományaink, hogy szolgálatba lehet őket hozni, fogni, és akkor szolgálják a lényeget. De hogyha elvadulnak, önálló életre kelnek, akkor elindulunk a farizeusi úton, és ettől óv bennünket az Úr Jézus Krisztus. Szeretnék még egy példát mondani ennek a két, a lényegnek és az el nem hagyhatónak találkozásáról. Sok évvel ezelőtt volt egy kedves barátom, hittestvérem, lelkész, volt olyan lelkész, aki felnőtt fejjel tért meg, pszichológus volt előtte, aztán az Isten lelke megfogta, és azt értette meg, hogy neki teológiára kell menni, tanult, és mesélte nekem az ő kezdeti tapogatózását, mint felnőtt ember, mint egyetemet végzett gondolkodó ember, aki keresgélte még az Istent, feleségével együtt csodálatosan párhuzamosan ment az ő hit útjuk, és elmondta, hogy a lakóhelyük környékén keresgéltek templomot, gyülekezetet, és egyik vasárnap elmentek valahova, egy sötét, elhanyagolt templom, a templom előtt is piszok, cigaretta, csikkek, mocsok. A templom nem volt szellőztetve, áporodott, büdös volt, a templom folyosóján penész voltok a fal tövében. És ugye elmondta nekem, ő tulajdonképpen nem is tudja, hogy ott miről volt szó, már nem is emlékszik az ige hirdetésre, hát a hit szempontjából gyermek volt, vagy egy meg sem született kis magzat, de a penész volt, a szellőztetetlenség, a szemét, az a rendetlenség eltaszította. Alig várta, hogy szinte elmenekültek onnan. És aztán következő vasárnap egy másik helyre ment el. Az ige hirdetést ott sem értette még, tehát olyan kezdet volt. De ott mindennek az ellentéte fogadta. Még a járda is lesöpörve. Szellőztetett templom, rend és tisztaság, nem az a poroszos fegyelem, hanem olyan barátságos, vendéghívogató, kedves tisztaság. És ott maradtak abban a gyülekezetben. Aztán később eljött az ideje, hogy már kezdte érteni az igét, aztán eljött az ideje, hogy átadta az életét, és aztán sok év múlva Budapest egyik nagy lakótelepén református gyülekezetet ő szervezte meg, ő volt ott az úttörő, a magvető, és ott most egy eleven nagy gyülekezet folyik itt a Duna túlsó partján, Békásmegyerről beszélek. Egy kicsit még az Ószövetségről is hadd mondjak valamit. Az a felolvasott ószövetségi történet úgy hozom elő, mint egy példát, ami most nekünk képekben tovább magyarázza, mélyíti ezt az érdekes kettősséget, hogy van a fontos, nem a sürgős, a fontos, a fontosabb, és van, ami nem fontos, de nem is elhanyagolható. Mit olvastunk, mit hallottunk ebben az ószövetségi példában? A papi öltözékekről kap Mózes eligazítást Istentől. Milyen legyen Áronnak és fiainak papi öltözéke? Ugye, egy érdekes összefoglalás, legyen méltóság teljes és ékes. Kicsit furcsa olvasni sok díszt, a zsinórokat, aranyozást, ezt, azt. Ez a mi gondolatvilágunktól idegen. De hát az egy másik világ volt. Tehát nem szabad egy az egybe a mi mai időnkre vonatkoztatni. De mi volt ennek az üzenete? Miért kellett méltóság teljesnek lenni a papnak, a főpapnak? Hát mert az Isten ügyét képviselte. Nem Áron hiúságáról szól a történet, vagy hogy ő mutatja magát a tömegnek. Nagy kísértés, ha dicsőséges ruha van rajtam, vagy valami dicsérni való, akkor kihúzom magam, és élvezem az ünneplést. Nagy kísértés. De itt nem arról van szó. Azért kell méltóságteljes megjelenés Áronnak, hogy képi formákban, színekben, látható formákban, nem a leglényeg, nem a legfontosabbról van szó, hanem a el nem hagyhatóról, a kevésbé fontosról, de mindenki lássa, hogy ő az Isten papja. Nem mehet oda egy malteros ruhában, lyukas zokniban, most ilyen butaságokat gyerekes módon fogalmaztam. Ahhoz kell a méltóság, teljes ruha. Az Isten méltóságát fejezi ki. És ennek van a mélyében egy üzenet. Ha nem tévedünk el, akkor a külső, ez a másodlagosan fontos valami, elvezet bennünket a fontosabbhoz. ékes legyen a ruha. Olyan érdekes, hogy azt olvassuk az égébe, hogy Mózes feladata volt megkeresni a választott nép köréből azokat, akik Istentől kaptak tehetséget, művészi tehetséget. Mert az Isten dicsőségéről szól, azért legyen szép ruha. És zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy Isten adja mindenkinek a tehetséget, és mindenféle tehetség, adottság valamit szolgál. Végső soron minden az Isten dicsőségét szolgálja. És sok évvel ezelőtt, amikor még a presbitérium aktív tagja voltam, néha még vitába is bonyolódtunk itt egymással, mert nekem volt egy ilyen felfogásom, hogy az sem olyan egyszerű kérdés, hogy mi a szép. Mindenkinek van erre egy elképzelés, hogy mi a szép, de ha van nekünk egy tervezőnk, aki nem csak építészmérnök, a másik diplomája művészettörténész, ő profi. Lehet, hogy nem mindenben az az ízlésvilága, mint az enyém, de az esztétikáról, arról biztos, hogy többet tud, mint én, mert bizonyos szempontból az is egy szakma. És hát én sokszor ezen a párton voltam, hogy a tervező pártján voltam, és úgy kellett vitatkozni kedves testvérekkel, de ők ezt szeretettel elfogadták, ezt az árulásomat. Mózes is megbízott olyan embereket, akik értették azt az aranyfonálszövést, meg ezt a művészi, iparművészeti munkát. Egy utolsó kép még mindig itt a papi ruhánál, ugye ez a bizonyos efód, ez egy ilyen mellényszerű oldalt összegombolható szent ruhadarab volt, és két drágakő, fél drágakő, itt valahol a váll táján, és mind a két drágakőre rávésve, vésnöki munkával, nem ákom-vákom, vésnöki munka, műgonddal, Izrael fiainak 12 név, 6 és 6 név, ugye a 12 törzs az egész választott népet jelképezte. Külsőség, a vésnöki munka, a drágakő, minden, igen. És ez az egész aranyfoglalatban. De gyönyörű, képes beszéddel mit üzenez nekünk? Mi a főpap dolga, a kutya kötelessége, megtiszteltetése, hogy az Isten ezt rábízta, hogy az egész nép gondját viselje. Nem marad ki senki belőle. Ott van mind a 12 nép. Mindenki, a legkisebb, a tétova, a bicabóca, mindenki ott van, és hordoznia kell. És az drága dolog, drága kőbe vésve, aranykerettel körbevéve, gyönyörű szép, képes beszéd, olyan kép úgy tanít bennünket, és ott hordja a vállán, a terhét hordja, ez a főpapi szolgálat, és ez már nem a farizeusi szemlélet. Hát adja meg Isten mindnyájunknak, hogy tudjuk járni ezt az utat, a farizeusi kovásztól tartsuk távol magunkat, tudjuk mindig észrevenni, felfedezni az életünkben a fontosabbat, és mellette ne hanyagoljuk el, ami szükséges, ezeket a szent arányokat. Adja Isten szent lelke, hogy ezt tudjuk gyakorolni. Még egy biztató mondat, hogy aki nem jár hitben, az nem harcolja a hit harcát. Annak nincs gondja a képmutatással. Tehát jó ezt a témát időnként elővenni. Tudjuk a világi életből azt a mondást is, hogy ki az, aki soha nem követel valamilyen hibát. Aki nem csinál semmit, aki nem dolgozik, az a biztos módszer, akkor nem fog hibázni. Ha nincs hitem, ha semmiféle ilyen megmozdulásom nincs az életemben, nyitás, ilyen értelme vett vallásos tevékenység, akkor természetesen nem fenyeget a képmutatás. Tehát ez a téma, ha szól hozzánk, ez egy biztatás, hogy igen, te is ott vagy, én is ott vagyok, a mi kísértésünk lehet, de van mindig jobb. Nem csak képet mutatunk, hanem élő Istenünk van. Ámen. Isten igéjére válaszképpen énekeljünk a 200. énekünket. Ó, maradj kegyelmeddel!
Oh, my God.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy ígéreted szerint itt vagy közöttünk, és szent lelkeddel bennünk vagy, és az igét tovább magyarázod, és segítesz azt megélni. Köszönjük a figyelmeztető szavadat, köszönjük, hogy minden nap megújulhatunk, igazíthatunk, minden nap letehetjük eléd, amit le kell tenni. Minden nap megmutatod, hogy van tovább, és hogy merre vezet az a tovább. Kérünk, adj türelmet, hogyha csak egy lépést látunk magunk előtt. Magyarázd meg nekünk, hogy az egy lépés mindig az a legfontosabb. Kérünk, hogy értesd meg velünk, hogy az életünkben hol, mikor, hogyan, és mi a legfontosabb. Könyörülj rajtunk, hogy gondolkodásunkban, szavainkban, cselekedeteinkben, az egész életvitelünkben ott legyen az igazság szeretet, ott legyen az irgalmasság, a könyörület, ott legyen a hűség. Könyörülj rajtunk, hogy ezeket ne előzze meg semmiféle szabály, méricskélés, törvényeskedés, egymás megbélyegzése, kiközösítése, lenézése. Segíts, hogy minden nap tudjuk ezt átélni, hogy minden nap a te irgalmadból élünk, és ez az egyetlen lehetőség, hogy mi is az irgalmat gyakoroljuk. Kérünk, hogy így tarts meg bennünket külön-külön is, kérünk ezért, és imádkozunk a közösségért, a gyülekezetért. Legyél itt velünk, legyél itt alkalmainkon, áld meg a tábort az elkövetkezendő napokban. Köszönjük, Urunk, a könyörgést, hogy meghallgatod. Köszönjük azt is, hogy áldhatunk, dicsérhetünk téged. Legyen áldott a neved. Amen. Együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldásvétel előtt énekeljük fennállva 12-es énekünket.
Yeah. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. További szép vasárnapot, meg jó nyaralást még, akinek van. Viszontlátásra.